Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, az élet szent ajándék, és ebben az ajándékban Isten föltárja misztériumát az ember számára, megsejteti velünk a szeretetének a gazdagságát. A kérdés csak az, hogy mi emberek, akik valóban minden áldozatra készek vagyunk, hogy megmentsük az életünket, a kérdés az, hogy ez a sok-sok áldozat, amit az életünkért hozunk, mit akar kifejezni? Mi az, amiért az áldozatokat hozzuk? Erre majd mindenkinek külön-külön önmagának kell válaszolni, akkor, amikor önvizsgálatot tartunk. Az emberi élet ugyanakkor az Istenhez való ragaszkodásból táplálkozik. Ez az a bizonyos szakralitás, amiről többször szóltam az utóbbi időben, ahogy a középkori ember szakralitása pontosan ezt jelentette, fontosnak tartotta a kapcsolatát az Istennel, mert hogy az élet több az eledelnél, ezért az Istenhez való ragaszkodásból táplálkozott az ember. A kérdés megint csak ugyanaz, hogy ma ragaszkodik-e az ember az Istenhez? Mert hiszen, ha meghatározza a vele való kapcsolatunk az életünket, ha erről lemondunk, akkor mi a mérce, mi a mérték? Azt gondolom, mindkét szemponton el kell gondolkodnunk akkor, amikor ünnepre gyülekezünk, amikor Isten dicséretet szeretnénk méltóképpen kifejezni, és az egymással való összetartozásunkat szeretnénk emberhez méltóan ünnepelni, akkor bizony nem mindegy, hogy akkor, amikor az élet áldozatról beszélünk, mit várunk ezektől az áldozatoktól? Mit akarunk elérni, amikor ezeket a nagy áldozatokat hozzuk? És bizony, valóban Istene a mérce a számunkra. Istene a meghatározó, amikor a cselekedeteinket tervezzük. Most, amikor ma ünnepelni szeretnénk, akkor ezekre a kérdésekre válaszoljunk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Bizony mondom nektek, felelte Jézus, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Ne olyan eledelélt fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek, őt ugyanis az atya igazolta. Erre megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk. Istennek azt tetszik, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, akit küldött. De ők így folytatták, hát te milyen csoda jelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked. Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja, égi kenyeret adott nekik enni. Jézus erre így szólt. Bizony, mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak. Erre így szóltak hozzá, Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik. És aki bennem hisz, soha nem szomjazik. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, szánalomra méltó lény az ember. Majd a mondandómnak a végét szeretném, mint egy csattanóként kimondani azt az igazságot, amit Jézus is megfogalmazott. Kerestetek engem, de miért? Mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Hát nem szánalomra méltó az ember? Úgy tűnik, hogy rátaláltak az élet kenyerére. Rátaláltak az igazságra, amire szüksége van az embernek, mert vagy az igazságból él az ember, vagy éhen hal. Mert nem a javakban való bővelkedéstől függ az életünk, és nem többe az élet az eledelnél. Természetesen magától értetődő, hogy az eledelre szükségünk van, de az értékeket ettől még nem szabad összekeverni. No, minden esetre szánalomra méltók vagyunk. És kedves jó testvérek, elsősorban azért, mert pontosan nem tudunk eligazodni az értékek világában, miközben a tanítást megkaptuk, miközben Jézusnak a példája a napnál világosabb a számunkra, és aki életével igazolta, hogy az ember az életével tartozik a másik embernek. És ez az összetartozás táplálja az életet. Az, hogy enni kell, ez testi szükséglet. Hát nehogy ezt emeljük az életünk fölé. Éppen tegnap délután láttam egy filmet, Ciborról, a futballistáról szólt, fájdalmas fölismerésekkel szembesült az ember. Micsoda világban éltünk akkor, nem mintha most sokkal jobb lenne, sose jobb a világban élni, mert ember embernek a farkasa, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az ember magához térjen, hogy az ember valóban fölismerje azt, hogy az Istenhez ragaszkodás ad értelmet az életünknek. Az egymással való összetartozás ad értelmet az életünknek. Na, minden esetre, kedves úr testvérek, azért vagyunk szánalomra méltók, mert ugyan van értelmünk, és van akaratunk, ugyanakkor az ösztönös énünk adottságaival nem vagyunk tisztában. Mindent félreértünk, és mindent félremagyarázunk. Hiszen az ember ösztönös éne, talán mondhatnám így is, hogy a nem tudatos éne sokkal fontosabb annál, mint ahogy mi ezt egyáltalán értelmezzük. Ugyan mindent e felé tolunk el, ugyanakkor az értelmezését pedig teljesen félremagyarázzuk. Hiszen azért van értelmünk és akaratunk, hogy az ember a belső világában rendet tudjon teremteni, hiszen az ösztönös énünkből származik minden indítatásunk, minden késztetésünk, minden tervünk, és ez határozza meg az irányokat, de ha a tudatos énünk nem tudja ezt a belső rendet megteremteni, akkor bizony nagy összeütközések támadnak, és ebből nagy botrányok is támadhatnak, erkölcstelen megnyilatkozások, olyan cselekedetek, amik szégyenletesek, szégyelnivalók, és amik egyáltalán nem az életet szolgálja. Hát ezért szánalomra méltó, testvérek, az ember, mert tudomásul kell vennünk, hogy az ember belső világa az ösztönös énjének, meg a tudatos énjének az összebékítésén múlik, és minden ezen függ. Nagyon, nagyon fontos, hogy valóban az ember rendet tudjon teremteni a maga belső világában, hiszen nem mindegy, hogy ezekből az ösztönös vágyainkból, ösztönös törekvéseinkből milyen cselekedetek lesznek. és határozzák meg az ember erkölcsi világát, az erkölcsi magatartását, egyáltalán az emberi életet. És ez a mai vasárnap, akkor, amikor azt üzeni nekünk, hogy az élet szent ajándék, és ebben az életben az Isten önmagát, a misztériumát nyilatkoztatja ki nekünk, vagy mutatja meg nekünk, akkor bizony az embernek a belső világában kell rendet teremteni, hogy valóban a tudatos énünk, hiszen értelmünk van, szabad akaratunk van, meghatározó legyen, ha így tetszik, a tudatos énünk uralja a tudattalan énünket, az ösztönös énünket. Persze lehet kérdezni, hogy de hogyan és mi a megoldás. Testvérek, minden az ember testi-lelki életét illetően az életünk mélységeiben dől el. És ha egy eligazító választ szeretnénk, akkor ezt a milliószor hallott mondatot mondhatom, persze mondhatja mindenki azt is, hogy könnyű mondani. Hát én is tudom, hogy könnyű mondani az igazságot, de ezt a belső rendet megteremteni egyáltalán nem egyszerű. Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt. Hogyan állhat hozzá az ember ennek a lelkületnek a kialakításához? Nyilvánvalóan, kedves jó testvérek, az ember legmélyebb világába kell leereszkednünk ahhoz, hogy ez a bizonyos átlényegülés, ez megvalósuljon. Ugye magától értetődő, ahhoz, hogy az ember Krisztusivá lehessen, Krisztus életét élhesse, ahhoz az ösztönös énünknek is, meg a tudatos énünknek is Krisztusivá kell lenni. Valamiképpen annak a csodának kell megvalósulni, ami ezen az oltáron minden alkalommal, amikor összegyűlünk ünnepelni, az Úr áldozatát ünnepeljük, itt egy átlényegülésnek vagyunk a tagjai, amikor a kenyérből meg a borból Krisztus teste és vére lesz, hát valamiképpen ugyanennek az átlényegülésnek kell megvalósulni a mi emberi életünkben is. Krisztusivá legyen az ember ösztönös énje is, meg a tudatos énje is. És itt jön segítségünkre pontosan ennek az oltárnak a misztériuma, vagy szebben így mondhatom, az oltári szentség misztériuma, az Eucharisztiának a misztériuma, mert hiszen nem elegendő tudni, mit tanított Jézus, nem elegendő tudni, milyen ajánlatai vannak a mi számunkra, hogy emberhez méltó életet tudjunk élni. Fontos! Hát erről szól szinte minden a kereszténységben, az üzenetről. De az Eucharisztia egy sajátos titkot jelenít meg, éppen az ember életének átlényegülésével kapcsolatosan, hiszen ezzel a Krisztussal egyesülünk, és mint egy asszimiláljuk Jézus Krisztus magunkhoz véve, és ha ezt komolyan tudjuk venni, akkor ez valóban azt jelenti, hogy az ember fölismerte azt, hogy bizony az élet mindennél fontosabb, és pedig ez az élet, amely életben a mi döntéseink, a Krisztussal való egység megvalósulása esetén, ez a mi életünk valóban táplálék a másik ember számára. Nem az, amit a tudunk adni a másik embernek, anyagiakat, vagy akár ételt mondhatok, vagy bármi más ajándékot, hanem annak a fölismerése ebben a Krisztussal való titokzatos egységben, hogy valóban egymás számára vagyunk az éltető kenyér. Az ember önmaga életével, önmaga életének az odaadásával élteti a másik embert. Szánalomra méltó az ember, ha ezt nem ismeri föl. Menthetetlen az ember, ha nem jut el idáig. Ez nem a keresztény tanításnak a egyedülisége, ez az emberi életnek a lényege. A kereszténység csak az a lényeget teszi szóvá, a lényeget mondja ki, és ajánlja nekünk, hogy ez valósuljon meg a Krisztussal való találkozásunkban, és következésképpen, mert ebben a találkozásban asszimiláljuk, mint egy belénk öltözik Jézus Krisztus, mi meg ő belé, én vagyok az égből szállott kenyér. Az élet kenyere, hát ez az élet kenyere, az életünk Jézus Krisztus példájára, ahogy egymást megajándékozzuk önmagunkkal. Hát ha az ember nem jut el idáig, akkor majdnem, hogy azt merném mondani, hogy semmi értelme nincs beülni a templomba. Mert a megváltott élet pontosan ezt az igazságot jeleníti meg a világban, egyéni életünkben és egymással való kapcsolatunkban. Megint egy másik kérdés, ha a tömeg helyzetére is gondolok. Például éppen arra, amit a mai evangélium is elénk hozott, mert amit eddig mondtam, az az ember egyéni feladata. Egyénileg kell mindegyikünknek külön-külön ezt a feladatot vállalni, és aztán ezt az életet, ami semmihez sem hasonlítható, hiszen enélkül rosszabb az életünk, mint az állaté, mert az állat esetében az ösztönök tökéletesen működnek, a mi esetünkben a mi ösztönös énünket, a tudatos énünk dirigálja, és a tudatos énünk uralja a helyzetet normális esetben. És ez emberi feladat. A kereszténység csak ezt az emberi feladatot kínálja föl nekünk, és csak ennek a jegyében lehet emberhez méltó életet élni. Hát tessék körülnézni a világban. Ez a világ a tudatos énjével nem is foglalkozik. Szinte mindent az ösztönös énje, a tudatlan, tudattalan lénye, énje határoz meg. Ez a világ nem tud mit kezdeni az Istennel, illetve, dehogy nem, nincs rá szüksége. És ha nincs Isten, akkor az ember lesz mérce. Jaj annak, aki emberben bízik. És akkor most mégis még egyszer visszakanyarodik a tömeghez, hiszen akkor, amikor hatalmas tömeg kereste Jézust, akkor Jézus leleplezi az embert. Jézus leleplezi a tömegembert, hiszen a tömegember sajátos magatartású. Hát erre most nincs idő, hogy erről hosszasabban beszéljünk, de egyértelműen Jézus leleplezése azt jelenti, hogy azért kerestetek, mert ettetek és jól laktatok. Gondolná az ember, tódulnak hozzá, hogy hallgassák. Tódulnak hozzá, hogy az élet igazságát megismerjék, és mert jól laktatok. A tömeg gondolkodásában egyetlen számít a kenyér. Mindig a kenyérre hivatkozik a tömeg. Illetve arra a pénzre, ami a kenyér mögé kerül. És Jézus pontosan ezt az emberi gondolkodást leplezi le, mert kevesebbel az ember nem érheti be, nem az étel, az ember számára a minden. Az ember számára jó esetben az Isten és Istenben a másik ember. A tömeg egy a sok közül. Tömegember, individuum, 12 egy tucat. Ha test felől közelítjük az ember életet, akkor individuumokhoz jutunk. Kicserélhető az ember a másik emberrel. Ha a szellem felől közelítünk az emberi életéhez, akkor rádöbbenünk arra, hogy az ember egyetlen, pótolhatatlan személyiség. A személyiség pedig pontosan azt jelenti, hogy az ember egymással való kapcsolatát, az Istennel való kapcsolatunk határozza meg. Ha csak tömegről beszélünk, akkor maximum annyira lehet gondolni, hogy egyformák vagyunk. És meg kell adni a másiknak a tiszteletet. Ő is ember, én is ember vagyok. Emberek vagyunk. A tömeg üzenete. Individuum. Nem kevesebb egyik a másiknál, és nem több egyik a másiknál. Ha ebből a szemszögből nézzük. Ha a személyiség szemszögéből nézzük, akkor minden más, mert ettől a pillanattól kezdve a személyiség azzal foglalkozik, hogy mivel tartozom a másiknak. Ezt viszont világosan és egyértelműen Jézus Krisztus megmutatta. Nem csak tanította, megmutatta. Azért jöttem, hogy szolgáljak. Ha az ember személyiség nem csupán egy tagja a tömegnek, akkor attól a pillanattól kezdve, ha az ember ezt fölismerte, akkor a szolgálat kell, hogy meghatározza az egymással való kapcsolatunkat. Ez egy másik szempontból nekünk szerencsétlen embereknek üzenet. Mert Jézus, amikor a tömegnek azt mondja, kerestetek, de nem azért, mert az értékeket ismertétek föl, hanem jól laktatok. Az embernek ebből a gondolatból kell fölépíteni az egymással való kapcsolatát, egyformák vagy egyenlők vagyunk, bocsánat, mindegyikünk ember. Ez a testi viszonylatokat jelenti, de személyiség az ember, adottságai vannak, és az adottságoknak az értelme isteni terv szerint a szolgálat, és adottságaink szerinti szolgálat meghatározó és kötelező. Így lesz ebből a nagyon egyszerű gondolatból, hogy a kenyér az ember tápláléka, de több az élet az eledelnél. A következő lépés ebből az, hogy egyikünk sem gondolhatja a másikat magánál különbnek. Magát a másiknál különnek, és mindegyikünknek el kell fogadnia, hogy az adottságai a szolgálat útját jelölik ki, következésképpen a kenyér, mint eledel, a testvéri szeretetnek a legkifejezőbb módja, vagyis, amivel egymásnak tartozunk, az az eledel, amit meg kell egymással osztanunk. De nehogy arra gondoljunk, hogy azt a darab kenyeret, ami a kezünkben van, ketté törjük és megosztjuk. Fontos. De az életünk, az éltető kenyér a másik ember számára, ami életben tartja, és boldoggá teszi. Kedves testvérek, Isten segítsen bennünket abban, hogy az emberi élet átlényegülésének ez a nagy igazsága meghatározza a gondolkodásunkat és a magatartásunkat. Hiszek az egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Könyörögjünk. Istenünk, mennyei eledellel tápláltad lelkünket, oltalmaz minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, az áldás előtt szeretném a testvérek figyelmét fölhívni arra, hogy 6-án kedden Urunk színeváltozásának ünnepe van. Arra az eseményre emlékezünk, amikor Jézus Péter, Jakab és János társaságában az ő jövőjéről egy hegyen társalogtak, és Jézus megmutatta annak az embernek a képét saját valójában, aki Isten küldetésében járta a földi utat. Éppennek a mai vasárnapnak az üzenete jegyében elgondolkodtató, hogy a világ tele van szociális programokkal, és közben az emberek mégis elbizonytalanodnak, az emberek nem tapasztalják meg az egymásról való gondoskodásnak az ajándékát, meg az összetartozás örömét, mert semmit se ér a szociális juttatás, ha a mindennapjainkat nem határozza meg az, hogy életünkkel tartozunk egymásnak, és mindegyikünknek arra van szüksége, hogy a másik ember táplálja az emberi kapcsolatokban, és boldoggá tegye. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békében. Isten.